Változatosság a termőföldtől a tányérunkig, több mint 50 régi génbanki fajtát tesztelnek a mindennapi kenyerünk mintaprogramban. Mielőtt azonban erről beszélnénk, miért van az, hogy a földön több tízezer ehető növényfaj létezik, és ebből mégiscsak egy nagyon pici rész az, amit mi használunk, és mondjuk a tányérunkon van?
Talán érdemes néhány számmal kezdeni azt, hogy hogyan jutottunk tulajdonképpen idáig. Nagyjából olyan 350 ezerre tehető a virágos növények száma, és ebből olyan 30 ezer az ehető növényfaj, és körülbelül az emberiség története során olyan 7000 növényfaj, amelyet valaha élelmiszer célból termesztésbe vontak, és jelenleg ebből olyan 160-at termesztünk nagyüzemi mezőgazdasági területeken, ez egy 2019-es adat, és talán ami még ennél is megdöbbentőbb, hogy a mezőgazdasági területeknek a felén világszerte összesen 4 növényt termesztünk. Ugye ez a szója, a kukorica, a rizs és a búza, és Magyarországon is tulajdonképpen teljesen hasonló a helyzet. Itt ugye a búza, az őszi búza, a kukorica, a napraforgó és az árpa, az a 4 növény, amelyet a mezőgazdasági területeink felén termesztünk. Tehát ugye Magyarországon 5 millió hektár a mezőgazdasági terület, és ugye ennek a fele 2,5 millió hektár, ezen búza, kukorica, napraforgó és árpát termesztünk. Ugye ez az élelmiszer termelésnek a 75%-áért felelős, nagyjából ebbe már 9-12 növényfaj tartozik, de ez még mindig egy nagyon-nagyon kicsi szám ahhoz képest, hogy 7000 körül van a termesztésbe vont élelmiszer célú növényfajok száma. És ugye ennek van egy rendkívül nagy veszélye, ugyanis ha ilyen kevés növényfajt termesztünk ilyen nagy területen, akkor a változó időjárási körülmények között, vagy bármilyen egyéb váratlan esemény esetén, ugye ezek a növények nagyon hasonlóan reagálnak ezekre a körülményekre, tehát nincs meg az a változatosság, ami megadhatja azt a biztonságot, hogyha történik valami, akkor van olyan növényfaj, amihez tudunk nyúlni, hiszen a legtöbb a területek felén ezt a 4 növényfajt termesztjük, úgyhogy ez nagyon sok veszélyt rejt magában az élelmiszerellátás szempontjából is, és ezért fontos igazából az, hogy ugye a biodiverzitás vagy a növények sokféleség, ezen belül is ugye a termesztett növények sokféleségét növeljük, hiszen ez egy nagyobb ellátási biztonságot nyújt egyrészt, másrészt meg ugye számtalan olyan növény van, amely nagyon finom, tehát élvezeti érték és tápérték szempontjából sem elhanyagolható, és az egészséges étkezés szempontjából is nagyon fontos lenne, hogy minél több növényfajt fogyasztunk.
De ennek egyébként mi az oka, hogy a világ összes növénytermesztésének 66%-át mindössze 9 faj adja? Tehát, hogy ezek a növényfajok termeszthetők a legintenzívebben, leggyorsabban, legnagyobb mennyiségben, tehát ezek adják a legnagyobb hozamot, vagy egyszerűen elfelejtettük, hogy mennyi növény van, ami ehető és egyébként jól termeszthető, csak lehet, hogy kicsit több időt igényel, vagy több ráfordítást.
Igen, tehát ugye alapvetően ennek oka az iparszerű mezőgazdaság, amely ugye monokultúrára épül, hatalmas területeken egyetlen növényfaj, gyakran egyetlen fajtáját termesztik. Ez összefügg azzal, hogy a mezőgazdaság nagyban gépesített, és az elsődleges szempont a mezőgazdasági termelés oldaláról még mindig ugye az, hogy rövid távon minél nagyobb hozamot tudjunk egy adott területről betakarítani. Tehát a minőség ilyen szempontból nem épül be a mezőgazdaságba. Ez alapvetően egy üzleti tevékenység, és kisebbségben vannak azok a szereplők, akik a minőséget részesítik előnyben. Úgyhogy ez alapvetően az iparszerű mezőgazdaság és a jelenlegi mezőgazdasági gyakorlatok következménye.
Ugye látjuk a változó klímát, látjuk a hatásait, az egyre gyakoribb asszályokat, hőhullámokat, szélsőséges csapadékeloszlást, és ugye ezt már most Magyarországon is látjuk, nem csak világszerte, hogy bizonyos növényeket lehet, hogy el kell felejteni. Tehát ha ezt az utat folytatja Magyarország, hogy nem oldja meg a vízpótlást, akkor például a kukorica termesztést az ország bizonyos tájain el kell felejteni. Elindult már Magyarországon is az, hogy a biológiai sokféleség felé megy el, pontosan a bizonytalan környezet miatt?
Én azt gondolom, hogy van egy olyan réteg a mezőgazdasági termelők között, aki már felismerte ezt a problémát, és próbál új lehetőségeket keresni. Nyilván ez gazdaságszerkezettel, mezőgazdasági termesztési technológiával is összefügg, de azért itt kiemelném a biogazdálkodók szerepét, akik korábban is nem a nagyüzemi mezőgazdasági technológiában használt gyakorlatokat, tehát hogy a műtrágya használat és szintetikus növényvédőszerek nélkül termesztettek, tehát hogy van az a réteg, nem csak a biogazdálkodók, de azt gondolom, hogy egyre népesebb réteg, aki igenis felismeri ezt a problémát, és próbálja diverzifikálni a vetés szerkezetet is, de ehhez ugye nyilván arra is szükség van, hogy ezeket a termékeket el lehessen adni, és a fogyasztók is ismerjék, és tisztában legyenek azzal, hogy attól függően, hogy a boltok polcairól milyen termékeket vesznek le, azzal ők is hatást tudnak gyakorolni arra, hogy milyen növényeket termesztünk, és emiatt is érdemes olyan növényfajokból készült termékeket keresni, vagy megkóstolni, amelyek mondjuk a négy nagy növényen kívül jelennek meg.
Így jönnek be a régi gabonák, amik esélyesek lehetnek?
Igen, itt jönnek be a régi gabonák, vagy ősgabonák. Ezt a fogalmat ugye kétféleképpen is lehet értelmezni. Ugye azért a kalászosok közül ugye az őszi búza a legismertebb és a legnagyobb arányban termesztett búzafajunk, és a régi fajták vagy ősgabonák kapcsán ugye szóba jönnek rögtön a régi fajták vagy tájfajták, amelyek a kevésbé intenzív mezőgazdasági termelés esetén használták őket. Ugye ezek általában magasabb szárú gabonák, és a termés mennyiségük sem éri el a mai intenzív fajták termés mennyiségét. Ugye ez az egyik olvasat, a másik pedig, hogy a kalászosok fajta választékát is lehet szélesíteni, tehát nem csak őszi búzából vagy durumbúzából készült termékeket érdemes fogyasztani vagy termeszteni, hanem ugye itt megjelenik az alakor, a tönke és a tönköly, az úgynevezett fejvás gabonák, amelyek részben azért is szorultak ki a köztermesztésből, mert egyrészt kevesebbet teremnek, másrészt pedig egy pejvalevél védi a szemet, amely egy plusz feldolgozási lépést, a hántolást igényel, és emiatt ugye ez egy kicsit macerásabb feldolgozást igényelt, és ezért tulajdonképpen a csupasz szemű gabonák kiszorították a pejvás gabonákat. De most valóban elérkezett az idő, amikor azt gondolom az alakkor esetében már nagyon sok fogyasztó tudja, hogy miről van szó, de ott van még a tönke, mint pejvás gabona, amely szintén érdemes kipróbálni, akár termesztés, akár fogyasztás oldaláról.
De azért, mert lehet, hogy a jó adottságú termőhelyeken alacsonyabb a terméshozamuk, viszont kedvezőtlenebb talajokon is jól lehet termeszteni, extenzív körülmények között is termeszthetők, és még ráadásul növényvédő szert sem igényelnek igazából.
Igen, ez valóban így van, ez különösen jellemző a pejvás gabonákra, ezért is különösen népszerűek a biogazdálkodók körében, hiszen nem szükséges sem műtrágya utánpótlás, sem szintetikus növényvédőszer védelem a termesztés során.
A klímaváltozás hozta elő azt egyébként, hogy egyre inkább a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központban őrzött ősgabona tájfajták, illetve a régi magyar gabonafajták iránt kezdett erősödni az érdeklődés? Tehát, hogy eddig miért nem használtuk őket, ha egyszer ott vannak a génbankban?
Én azt gondolom, hogy egy jó pár éve, sőt évtizede elindult egy új tendencia, amikor egyrészt valóban láthatóvá váltak a klímaváltozás jelei, és sok gazda szembesült ezzel. Másrészt megjelent egy minőségi szemlélet is a gabonafogyasztás, vagy a kenyérfogyasztás kapcsán, és emiatt egyre több fogyasztó is keresi az olyan termékeket, amelyek valamilyen szempontból különlegesek, és megkülönböztethetőek a többi kenyértől. És ez a fajta változatosság, vagy minőség iránti igény is megnövelte azt, hogy a gazdálkodók is keressék azokat a fajtákat, amelyek ezt a változatosságot alapanyag szinten képesek biztosítani.
Meg gondolom, az emberek egészségi állapota is belejátszott ebbe, mert ha jól tudom, az alakorból és a tönkéből készült kenyeret is ehetik azok, akik valamilyen allergiával küzdenek.
Ez nem teljesen van így, ugyanis minden búzaféle tartalmaz glutén, tehát a cöliákiások vagy egyéb búzaallergiában szenvedők ugyanúgy nem fogyaszthatják ezeket a pejvás gabonákat, tehát ebben nincs különbség. Abban igen, hogy a glutén szerkezete ezeknek a gabonáknak eltérő, és megfelelő feldolgozási körülmények után, gondolok itt a hosszú fermentálásra vagy a kovászolásra, ezek a alapvetően nehezen emészthető búzafehérjék könnyebben emészthetővé válnak. Úgyhogy ilyen szempontból, akinek valamilyen emésztőszervi problémája van, de ez nem cöliákia vagy nem búzaallergia, az igenis tapasztalhat olyat, hogy ezek számára könnyebben fogyaszthatók, vagy nem okoznak esetleg puffadást, úgyhogy ilyen szempontból igen lehet különbség a gabonafajok között. Azonban itt ugye ez is faj, fajta függő, és a feldolgozás az egy nagyon fontos szempont, hogy hogyan került tulajdonképpen az asztalunkra az a gabona, milyen formában.
Tehát lehet egyébként akkor azt mondani, hogy a génbankban őrzött magok, tehát például gabonafajták, azok a jövő lehetőségei?
Igen, én azt gondolom, hogy a termésbiztonság növeléséhez mindenképp szükség van arra, hogy sokkal több növényfajt és sokkal nagyobb genetikai változatossággal rendelkező fajtákat termesszünk, aminek a forrásai alapvetően a génbank és a génbankok, úgyhogy igen, ezeknek azt gondolom, hogy mindenképp a jelenleginél nagyobb szerepet kellene kapjanak a mezőgazdasági termelésben.
Van egy program, ami 2026 őszén indul. Itt 50 génbanki gabonatétel kisparcellás vizsgálata és szaporítása indulhat el. Tehát magyarán visszanyúlnak a génbankba 50 olyan gabona iránt, amit nagyon régóta nem használtunk, de most kísérleti jelleggel elindul a szaporításuk.
Igen, ez valóban így van. 2026 őszétől indulnak majd ezek a vizsgálatok. Ugye itt a génbankokban őrzött tételekkel kapcsolatban érdemes tudni, hogy ezek legtöbbször nagyon kis mennyiségben tárolt vetőmagokat jelentenek, tehát amikor egy gazdálkodó eldönti, hogy szeretne egy régi fajtával vagy tájfajtával foglalkozni, akkor gyakran ezek ilyen 10 dekányi vagy 20 dekányi magok, azonban ugye a szántóföldi növénytermesztésben ennél sokkal nagyobb mennyiségű vetőmagra van szükség, tehát legalább egy zsáknyi, 100 kilónyi vetőmagra, úgyhogy a program egyik célja, hogy egyrészt az elérhető vetőmagok mennyiségét növeljük, másrészt közben ugye a kisparcellás vizsgálatok révén megvizsgáljuk azt, hogy a jelenlegi körülmények között ezek milyen akár sütőipari minőséggel rendelkeznek, vagy milyen termesztés technológiai beavatkozásra van szükség ahhoz, hogy sikeresen termeszthetőek legyenek.
Ugye mondta, hogy egyre nagyobb az igény a pejvás búzák fajtáira és tájfajtáira, akkor az alakor és a tönke is benne van a vizsgálatban, a kutatásban?
Igen, az alakor és a tönke is benne van ezekben a kutatásokban, de a fő hangsúly az őszi búzán lesz, és nyilván a vizsgálatoktól függ, a vizsgálatok eredményeitől függ, hogy melyik fajból milyen arányban kerülnek majd részletesebb vizsgálatra ezek a tételek.
És ha az alakort meg a tönkét nézzük, akkor ott mit fognak vizsgálni? Mert gondolom nem csak a termeszthetőséget.
Nem csak a termeszthetőséget, tulajdonképpen a sütőipari minőséget, illetve az ízt is vizsgáljuk, hiszen ezek a gabonák, az alakor, a tönke sokkal karakteresebb ízvilággal rendelkezik, és akár sütőipari vizsgálatokkal, de akár kóstolási vizsgálatokkal is az egyes fajok és fajták között ugye jelentős különbségek lehetnek. Viszonylag kevésbé megszokott, hogy egy búza faj vagy fajta ízét hasonlítsuk össze, de reményeink szerint ilyen vizsgálatokra vagy összehasonlításokra is lesz lehetőség ennek a programnak a keretén belül.
Nekünk, fogyasztóknak nagy szerepünk van abban, hogy mi kerül a polcra, és ezt azért kérdezem, mert amikor a televízióknak a műsorát nézzük, akkor mindig azzal jönnek a televíziós műsoroknak a készítői, hogy ők azt adják, amire van igény. Tehát magyarán nekünk, fogyasztóknak, vásárlóknak kell ezt alakítani? Tehát amire nekünk van igényünk, akkor afelé fog elmozdulni a piac?
Igen, én azt gondolom, hogy a vásárlóknak és az egyedi fogyasztóknak igenis van szerepe abban, hogy mi kerül a polcokra, hiszen egy áruházlánc vagy kisbolt lehet akármennyire elkötelezett egy fenntarthatóbb mezőgazdaság iránt, hogyha ő a polcára tesz egy terméket, de azt nem tudja eladni, akkor legközelebb kétszer meggondolja, hogy ezt újra kitegye a polcára-e. Úgyhogy azt gondolom, hogy igen, és sajnos ezek a döntések, fogyasztói vagy vásárlói döntések, ezek sokszor több energiabefektetést igényelnek egy fogyasztótól, de azt gondolom, hogy mindannyiunkban ott van az igény, hogy szeretnénk tenni valamit a környezetünkért, egy fenntarthatóbb mezőgazdaságért, vagy egy egészségesebb élelmiszerrendszerért, és amikor a döntésünkkel leveszünk egy terméket a polcról, akkor azt gondolom, hogy az az a pont, ahol mi igenis hatással tudunk lenni a rendszerre, és valóban azt gondolom, hogy megéri egy minőségi termékért, aki megtett egy kicsit többet fizetni, egy kicsit többet utána járni, és néha megszokott ízeken kívül is kipróbálni akár alapanyagokat, mert ezzel mind-mind a mezőgazdaság sokféleségéért is tehetünk.
De van is már olyan liszt, ugye, ami ott van a fogyasztóknál, pontosan az önök és az első pesti malom jóvoltából.
Igen, idén az első pesti malommal közösen egy tájfajta tönke lisztet állítottunk elő, amelynek célja, hogy a hazai gabonából készült termékre, biotermékre rátaláljon a magyar vásárlóközönség is, és ez a mi úgynevezett on-farm partneri hálózatunk tagjai, Földi Mihály és Tóth András biogazdaságából származó tönkelisztek kerültek az első pesti malom által feldolgozásra, és egy informatív csomagolás, amelynek célja, hogy ugye a vásárlókat is tájékoztassa arról, hogy miért érdemes akár tájfajtát, akár tönkét fogyasztani. Tehát egy ilyen csomagolásban került a boltok polcaira. Úgyhogy ez korlátozott mennyiségben, de jelenleg megvásárolható.
És ezért ez hosszú munka eredménye, mert hogy az Ömki 2015 óta foglalkozik az ősgabonákkal, azoknak a tesztelésével, a hazai tesztelésével.
Igen, 2015-ben egy nemzetközi együttműködés keretében kaptunk génbanki tételeket nagyon kis mennyiségben, ekkor kezdtük el tulajdonképpen vizsgálni, hogy hazai körülmények között ezek a tájfajták termeszthetőek-e, és néhány évvel később jutottunk el odáig, hogy elég vetőmag volt ahhoz, hogy már működő gazdaságokba is ki tudjuk helyezni ezeket a alakor, illetve tönke tájfajtákat, és a tavalyi év szintén egy nagy mérföldkő volt, hisz korábban is volt már egy ilyen alapvetően promóciós célokat szolgáló akciónk, hogy lisztet állítottunk elő ezekből az ősgabonákból.
De egyébként itt azok a vállalkozók, akik részt vesznek a programban, és szeretnének mindenféleképpen alakorból vagy tönkéből lisztet előállítani, ők azon vannak, hogy saját maguk intézzék az örlést is, és a csomagolást is, tehát hogy nehogy véletlenül valami keveredés legyen, vagy belekerüljön valami olyan, ami nem oda való?
Igen, ez abszolút fontos szempont minden szereplő számára, hiszen itt alapvetően magasabb értékű és magasabb minőségű termékekről van szó. Vannak olyan termelők, akiknek igen, cél a saját feldolgozás, de azonban olyanok is vannak, akik alapvetően termelni szeretnének, viszont egy bizalmi kapcsolaton keresztül különböző malmokban, akár együttműködés, akár csak bérfeldolgozás révén feldolgoztatják a saját gabonájukat, és különböző csatornákon juttatják el a fogyasztóhoz, de mindenhol kiemelt szerepe van annak, hogy a szereplők ismerik egymást, tudják, hogy az adott tétel honnan jön, milyen feldolgozási lépéseken keresztül érte el a végső formáját, és az hogyan jut el a fogyasztóhoz. Úgyhogy ebben a termékpályában ez különösen fontos, és az a tapasztalatunk, hogy ezt a fogyasztók is nagyon szeretik és értékelik, hogy tudják, hogy mi az, ami az asztalukra kerül.
Tudom, hogy sokszor beszéltünk már róla, de egy kicsit azért elevenítsük föl, hogy mi is az a tönke, és mi is az az alakor.
Igen, tehát ugye a tönke, illetve az alakor, vagy más néven ős búzák, ugye az alakor az a egyik legrégebbi gabonánk, egyszemű búzának is hívják, a tönke pedig a kétszemű búza. A tönke igazából a durumbúzához hasonlít leginkább, ez egy kemény szemű gabona, tönkéből leggyakrabban tésztát vagy keksz készítésre ajánljuk, de kiváló kenyér is készíthető belőle. Azt érdemes tudni, hogy ezeknek a sikér szerkezete eltér az őszi búzáitól, ezért inkább egy ilyen tömörebb kenyeret kell várjunk. Ilyen laza, nagy buborékokkal vagy lukacsos szerkezetű kenyeret ezektől a gabonáktól nem igazán várhatunk. Az alakorról pedig még annyit érdemes tudni, hogy ennek a lisztje leggyakrabban ilyen sárgás, sárgásabb, mint a többi gabonái, és ízre pedig talán egy ilyen jós jelleget még hozzátársítani.
És azért az alapvető különbség, hogy a tönkét és a tönkőt azt nem szabad összekeverni, mert két különböző faj.
Igen, ez nagyon fontos különbség, köszönöm, hogy ezt felhozta. A tönke és a tönköly teljesen különálló faj. Ugye a tönköly az az őszi búzához áll közelebbi rokonságban, ez tulajdonképpen az őszi búza, mondjuk úgy pejvás rokona, a tönke pedig a durumbúza pejvás rokona.
Miért érdemes egyébként ősgabona termékeket vásárolni? Tehát, hogy mi az, amivel többet kapunk?
Ugye egyrészt, amit említettem, hogy ezzel tulajdonképpen a mezőgazdasági sokféleség vagy biodiverzitást támogatjuk, hazai termelőket támogatjuk, hiszen ezek legtöbbször biotermesztésből és hazai termesztésből és feldolgozásból, úgynevezett rövid értékláncból származó termékek, illetve ez nyilván fajta és termesztési hely függő, de nagyon magas bioaktív anyag összetételük van. Mikroelemtartalmuk is kedvezőbb lehet, illetve megfelelő feldolgozás esetén könnyebben emészthetők. És ami a legfontosabb, hogy ugye biotermesztésből, hiszen extenzív körülmények között kiválóan termeszthetők, ugye ezek vegyszermentes gazdálkodásból származnak legtöbbször.
Egyébként, hogyha Magyarországot nézzük, akkor egyre több az a pékség, amely ezekből a búzákból állít elő termékeket? Tehát azért elindult a fogyasztóknak, az igényes fogyasztóknak a növekedése. Azt hiszem, a Covid időszaka volt az, amikor elkezdtek az emberek otthon kenyeret sütni. Tehát, hogy egy kicsit visszamentünk abba az időbe, amikor ez természetes volt, mert nagymamáink, dédnagyanyáink, ükanyáink otthon sütötték a kenyeret.
Igen, valóban ezt én is így látom, hogy ez az időszak kenyérkultúra szempontjából egy nagyon fontos és hasznos időszak volt, és nyilván a Covid időszak lecsengése után sokkal kevesebb idő maradt a kenyér elkészítésére, de az igény, én azt látom, hogy sok esetben megmaradt a minőségi kenyér iránt, és szerencsére egyre több kézműves pékség érhető el, és azt mondanám, hogy tulajdonképpen az alakkor az a legtöbb ilyen típusú pékségben már megtalálható, ha nem is minden nap, de időszakosan megtalálható, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó tendencia és nagyon fontos lépés. A tönke jelenleg kevésbé ismert, de most mi is azon dolgozunk, hogy az alakorhoz hasonlóan a tönke is egy jelenleginél ismertebb gabonafajjá váljon.
Az ÖMK-nek, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetnek az oldalán egyébként megtalálhatók azok a vállalkozók, ahol mondjuk lehet tönkéből vagy alakorból készült lisztet vásárolni?
Igen, van egy interaktív terméktérképünk, ahol kilistáztuk azokat a vállalkozásokat, legyen szó pékségről, termelőről, akár malomról, ahol ilyen típusú termékeket be lehet szerezni. Ezt mindenkinek ajánlanám, aki érdeklődik ilyen termékek iránt, és nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk ezzel kapcsolatban, tehát sokan szeretik ezt a térképet használni, és ha esetleg valaki nem találja magát a térképen, de úgy érzi, hogy odavaló is, nyugodtan jelentkezhet nálunk, és akkor feltesszük a térképre.
És akkor van még egy plusz dolog, egy nagyon jó dolog az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet részéről, hogy van egy ingyenesen letölthető receptgyűjtemény is, ugye, aki szeretne kísérletezni az ősgabonák felhasználásával.
Igen, van egy PDF-ben letölthető receptgyűjteményünk, ahol nagyon változatos felhasználási formáit mutatjuk be ezeknek az ősgabonáknak. A gabonakolbásztól kezdve a klasszikus kevert süteményeken át azt gondolom, hogy minden ételcsoportból lehet példát kapni. Ezt is nagyon tudom ajánlani, tényleg néhány kattintás és számtalan ötlet kerül elénk.
Ez lesz egyébként a jövő?
Én azt gondolom, hogy nem cél, hogy az ősgabonák átvegyék az őszi búza szerepét, azonban abban mindenképp fontos szerepük van, hogy akár a termesztésben, akár az ételekhez használt alapanyagokban egy nagyobb változatosságot érjünk el, és azt gondolom, hogy a gabonák a kenyéren, az alapélelmiszereken keresztül jó példa arra, hogyan lehet változatosabban étkezni alapanyag szinten, tehát nem ízesítés, hanem alapanyag szintjén többféle gabonát, és nem mondjuk többféle ízesítésű kenyeret. Nyilván az is fontos, de azt gondolom, hogy a változatosság és a mezőgazdasági sokféleség és fenntartatóság szempontjából az alapanyag szinten kell növelnünk a változatosságot, amiben az ősgabonáknak azt gondolom, hogy fontos szerep juthat.